És most nem tartok szünetet, hanem rögtön a következő előadóra előadó dr. Nagy Enikát, Nyíregyházi Főiskola docensi, hogy tartsa meg előadását.
Őszinte szeretettel és tisztelettel köszöntök minden jelenlévő hallgatót, főtisztelendő rektorokra, hallgatóink a Nyíregyházi Főiskoláról, a Kommunikáció Intézetből, és tudom, hogy az Egészségügyi Főiskoláról, vagy egy kórházról is vannak régi barátaink, a főtisztelendő atyákon kívül. Ennek a mai napnak a mottójáról tulajdonképpen a halálról nyíme jár, és nem tudok semmi majdtól Zsoltárosok és sorait választottuk. Azért gondoltuk ezt, mert a 21. században napjainkban talán a halálfélelem az, ami a napjaink emberét még valójában ízik-mérik, rettegéssel tölti el. Oly kevés ma a tabu, oly kevés ma az a kérdés, amiről a média nyilvánosságban nem beszél. De igazából az emberi élet nagy kérdéséről, türelem, szenvedés, életértelme, halál, ez az, amit fogyasztói társadalom embere elutasít. Elutasít, mert nem a sikerről szól, elutasít, mert nem az instant létezésről szól, elutasít, mert a fogyasztói társadalomban nem fér bele. Ahogy Csinkó Fölös úr mondta, és valamiféleképpen misztikum, és valamiféleképpen titok az, hogy itt a mai nap mi mégis erről akarunk gondolkodni, és erről akarunk szólni. A mai napnak a programját, amikor megalkottuk, fontos volt, hogy Pilén doktor beszéljen a hajlóklók lelki gondozásáról. Fontos volt, hogy Csinkó Fölös úr egy létező, működő intézményt mutasson be. És én azt a szerepet vállaltam föl, hogy megpróbálom közelebb hozni a halálfélelmet, a halálképet a mai élő ember életében ezt megmutatni. És hát a következőkben Sortisztanában az adat vár, aki a teológiai szempontokat, a bioetikai kérdéseket fogja majd nekünk bemutatni. Így lenne ez talán kerek ez a mai nap, és ennek fényében induljunk akkor el. Tudjuk azt, hogy a hospice szellemi gondozás, ez gyakorlatilag már a középkorban előtte is egy megnyilvánuló emberi tevékenység volt. Latin eredetű a szó, Püspököt is megemlítette, hogy Minelina a magyar kifejezője, menedékhely, hajdoklók háza, a hajdoklók humánus ellátásért küzdő mozgalom megjelölésére használjuk. Egy biztos, hogy a halált, a hospice ellátás az élet természetes részének tekinti. Egy biztos, hogy az önkéntességen alakuló tevékenység az emberek, a laikus segítők mellett, a professzionális segítők, diplomás ápolók, szociális munkások, jelen vannak mentálhigiénikus szakemberek ebben a segítő folyamatban, és akarva akaratlanul látjuk, hogy az ember test, lélek, szellem egysége, és most ezen a héten, amikor a lelki egészség világnapjának rendezés sorozataink belül vagyunk, látnunk kell, hogy a világ, a fogyasztói társadalom végre kimondja hogy az ember pszichoszomatikus egység és a betegségé 85-90%-a lelki eredetű, és a betegségé nagy részében ki kell mondani, hogy ez a fajta felismerés elvezet bennünket oda, hogy sem testetlen lelkeket, sem lelketlen testeket meggyógyítsunk, hanem ahogy Fölös is mondta, holisztikus egészet nincsük az ember. Megpróbál most ezzel, igen, a másikkal. A hosszisztém feladatai a következőben láthatóak. Én gyakorlatilag az ápolás szempontjából irányítanám a figyelmet, és az ápolói csoport feladatát emelném ki, hiszen volt szó arról, hogy az orvosnak sok esetben kevés az idő, amit a beteg ágy mellett tölt. Az ápolói csoport, az ápolói tím az, akik a beteg ágy mellett vannak, és ők azok, akik a beteg szükségletét segítik, és ők azok, akik már tudatosan a beteget érintve egy gondozási műveletet, egy ápolás technikát nem csak úgy hajtják végre, hogy ez egy egyszerű etetés vagy mozdatás, hanem tudják azt, hogy azzal a mozdatással, azzal az érintéssel a szeretet energiát is képesek közvetíteni. Hiszen a szeretet nyelv megnyilvánulása, ez már a mindenkori magatartástudományban elfogadott létező filozófia. Milyen fontosabb alapfogalmak azok, amelyek a hospice ellátásban szerepet kapnak az oktatás során? Ugye a terminális vagy végső állapot. Ebben az állapotban a betegség már igen előhaladott formában van. Gyakran, amikor még én voltam egészségügyi szakközépiskolás, akkor ezt úgy fogalmazták, hogy infaust állapot. Ez amikor biztosan életfontosságú szervezetet érint ez az állapot, és a beteg állapota irreverzibilisen visszavonhatatlanul romlik. Ugye a fájdalom megjelenése, a fájdalomról a hagyományos medicina mint diszkomfort érzésről beszél, és ez mindig szubjektív kellemetlen érzelmi tapasztalat, és hát ennek a megérését szenvedésként említette meg az előttem szóló. És mi a gyász? A gyász nem csak az, amikor egy szeretet hozzátartozunk, hogy barátunkat elveszítjük. A gyásznak, a veszteségnek vannak fokozatai. Gyász az is, amikor a kisgyermek elveszíti a kedvenc házi állatát. Gyász az is, amikor a 21. század embere elveszíti azt a munkahelyet, ahol dolgozott. Gyász az is, amikor egy ember elveszíti azt a tulajdonságát, ami őt addig jellemezte. Például elveszíti a fizikai aktivitását, egy művész elveszíti a kezének működését, és mondjuk zongora művész volt, tehát a veszteség, a gyász szélesen értelmezve nem csak a haláleset kapcsán bekövetkezett lelki érzéseket jeleníti meg. Még egyszer. Igen. Mit jelent terminális állapotban élni? A kellemetlen tüneteken túl veszteséget jelent. Veszteséget az emberi kapcsolatokban, lemondásokat és korlátozásokat. És a 21. század embere nehezen tűri a nemet. Hiszen az egész századunk az önmegvalósításról, a kiteljesedett életről szól, ezzel ellentétben áll a korlátozások. A szenvedéstől való félelem a nyugat-európai bioetikai kutatások alapján sok esetben azokban az országban az eutanáziát gyakorolják. Az emberek nagy része, a hajdokok nagy része attól fél, hogy a családtagja az ő beleegyezése nélkül tulajdonképpen az eutanáziát már sokkal hamarabb szeretné megvalósulni, látni, mint hogy a hajdokó ember odaér az Elizabeth Kübler-Rossi szakaszokban, hogy valóban eljutna a megadás és valóban eljutna a belegyúvás stádiumáig. Tehát nem egészen egyértelmű az, hogy az eutanázia az mindenki által elfogadott tény, a nyugat-európai országokban sem. Nagyon fontos, a személytelenségtől, az emberi méltóságtól, elveszéséktől való félelem. Egy biztos, hogy a mai napja már beszéltünk arról, hogy az ápolók pontosan azokban a kórtermekben töltenek kevesebb időt, ahol súlyos szenvedő beteg van. Miért? Mert minden ilyen esetben az egészségügy, a hagyományos medicina, a hagyományos kórházi klinikai ellátás egy kudarcot val. A hagyományos klinikai kórházi ellátás a halált le akarja győzni. Tehát egész más a szemlélete, mint a palliatív, vagy mint a hospice szellemi gondozásnak. És ez a harc, ez teljesen esélytelen harc, hiszen frusztráció lesz a vége, hiszen a vége az lesz, hogy minden újraélesztés ellenére, minden emberi küzdelem ellenére ott van az a kétségbe esett küzdelme a tímnek minden újraélesztés után, valamikor intenzív osztályon dolgozó ápolóként mondhatom, hogy megint nem mi nyertünk. És igazából ez a harc, ez a fájdalom gyakorlatilag azt eredményezi, hogy távolítjuk magunkat onnan, ahol a frusztráció jelen van. Ezért a hagyományos kórházi osztályoknál nem megoldott a terminális állapotban lévő embereknek, betegeknek az átadása, kezelése, hiszen ott sokkal kevesebb időt juttatnak az ellátásokra, mint amennyire szükségük volna. De még egyszer mondom, nem azért, mert a hagyományos bel- vagy sebészeti osztályokon embertelenek lennének a nővérek, ez azért van, mert tudattalanul próbálunk védekezni attól, hogy a saját határainkkal szembesüljünk azzal a kiszolgáltatottsággal, hogy a munkának, a tudásunknak vannak korlátai. És azzal, hogy naponta elveszítünk valakit, aki pedig az emberi tudományok szerint esetleg meg kellett volna menteni. Tehát ez hosszú távon a kórházi aktív osztályokon, balesetsebészet intenzív osztály, ezért fogja eredményezni az ápolóknak és az ottani tímtagoknak a kiégését, a burnoutját. Na most miért fontos ezekről a jelenségről mégis beszélni? Azért, mert a nyílt kommunikáció a tabuk számát csökkenti, és hogyha a tabukról beszélünk, ha kimondjuk a félelmeinket, ugye, mint ahogy a motto is volt, ha kevesebb a félelem, akkor kevesebb lesz a félig való létezés, a félig megélt élet, és kevesebb lesz az a fajta emberi eltávozás, ami Gyökösi Endre úgy fogalmaz meg, hangunkra van a könyvébe, amikor egy temetésre elmegy, és látja a sírcsoportnagyságát, akkor tudja, hogy ezzel egyenes arányban van jelen a résztvevő gyászolóknak a lelki fordulása. Milyen jó a tabuk számát csökkenteni, a csoportba szállt virágokat érzelmi rózsaszálakként, szálonként odaadni egy ilyen hospice szellemi gondozásban bajba jutott embertársunknak, akikhez nem könnyű odalépni, hiszen nem tudjuk mindenkor, hogy mi az a lélektani állapot, amiben éppen benne vannak, és ehhez az alkalmazkodást sem könnyű megtalálni. És ha az életkorokat nézzük, és a mennyi különbségeket a halálfélelem vonatkozásában, akkor látnunk kell, hogy a serdülőkorban, az ifjúkorban lévő fiataljaink lelki életében a legmagasabb a halálfélelem. Hiszen ők maguk is egy serdülőkori krízis állapotában vannak, és valójában az életük arról szól, hogy az identitásukat kell megtalálni, arra kell válaszolni, hogy milyen értelme van az életüknek, és erre megtalálni életfordulás, közösség és párkapcsolat területén a válaszokat. És ebben a létezésben, ebben a krízisben, ebben a válsághelyzetben ott van fekete ágyként annak a ténye, hogy hogy fér bele az útkeresésben a halálnak a jelensége. Ezért, hogyha serdülőkorban lévő fiatalok gyászszertartással mennek, és azt látjuk rajtuk, hogy ők nem könnyeznek, ugye, amiről délelőtt Pilling doktor is beszélt, Ugyanakkor tudnunk kell, hogy az ő lelkünkben a belső űr és a belső depresszió óriási. Csak nem tudnak róla beszélni, vagy nem trendi róla beszélni, vagy nincsenek hozzá szavak, hogy erről szóljanak. De ha megkapják azt az időt, és azt a kortárs segítőt, vagy azt a barátot, vagy azt a négyszerű szolgálatos szakembert, akiben bíznak, akkor el tudják mondani a fájdalmaikat. Miért fontos ez? Mert a serdülő és fiatalkorban a Földön dolgozott gyászok, azok nagyon sok esetben a ma megjelenő emós viselkedést jelentik meg. És ezt kortünet az emós viselkedés. Én magam is több esetben találkoztam azzal, hogy amikor megkérdeztem az emós tizenévesektől, hogy mi tört még az életedben azelőtt, mielőtt tetőtől talpig feketébe öltöztél, akkor kiderült, hogy a családban volt gyászeset, nagyszülőnek a halála, nagyszülőhöz való mélységes érzelmi kapcsolat, és ennek a feldolgozatlansága tulajdonképpen visszamaradt a fiatalok életében. Sok esetben az emós külső egy válaszreakciója az veszteségnek. Ez nem olyan régi felismerés, ez a közelmúltban történt felismerés, amit a Nyíregyházi gyermekosztályra beutalt emósokkal foglalkozó pszichológusokkal beszéltük meg, hogy szinte minden emós öngyilkossági törekvésen mögött földolgozatlan gyásztraumák voltak megfigyelhetőek. Nagyon fontos és felkiáltó jel, hogy itt és most erről is beszéljünk. Volt ma szó a két nemről, a férfiról és a nőről. A nők haláltól való szorongása lényegesen magasabb, mint a férfiaké. Ez jelzi az is, hogy a férfiaknak az öngyilkossága esetében sokkal több a drasztikus öngyilkossági módszer, nőknél sokkal több az öngyilkossági kísérlet, férfi embereknél pedig a befejezett öngyilkosság jóval magasabb. A halálfélelemnek a dimenzióit a tudomány nézte. Mitől fél az ember? Moore alapján azt mondhatjuk, hogy magától a meghalás folyamatától, a haláltól, a megsemmisüléstől, a jelentős társak emberi kapcsolatok féltése, az ismeretlentől, a halál tudatos átélésétől. Érdekes volt számomra, de félelemként jelölte meg Moore a test féltését halál után és a korai haláltól. A gyászreakciót életkor szerint nagyon sok tényező befolyásolja. Csecsemőkorban és kisgyerekkorban azt gondoljuk, hogy még nem tudatosulhat a halál, nem tudatosulhat a halálról történő kommunikáció. Viszont talán emlékeznek a jelenlévők arra a történetre, amikor egy óvodáskorú kislány az édesanyjával beköltözött a lakótelepi házba, és tapasztalta, hogy édesanyja meghalt, majd ezt követően, ameddig a hűtőszekrényben élelmet talált magának, addig nem ment ki a folyosóra, és utána ez megtörtént, kiment a folyosóra, becsengített a szomszédokhoz, és közölte, hogy édesanyja meghalt. Tehát gyakorlatilag az óvodáskorú gyerek számára a halál, ugye Thanatos és Hypnos, a halál és az alvás rokon fogalmak. És ennek az állapotnak a véglegessége egy óvodáskorú gyerek számára még nincs meg. Tehát nagyon fontos, hogy igazából a kisiskoláskorig is, de óvodáskorban is a veszteség a gyerek számára nem tűnik véglegesnek. Tehát ez a kisgyermek is várta azt, hogy az édesanyja föl fog kelni. Most a gyerekeknek óvodáskorban, iskoláskorban ezt a fajta elvárását mi felnőttük is, ráérésítünk még azzal, hogy a halálról úgy kommunikálunk, hogy elment. Ugye, hogyha valaki elmegy, az egyszer majd vissza is fog jönni. Nagyon sok idő, amíg a gyerek megérti a halálnak a véglegességét és visszavonhatatlanságát. És amikor ez megtörténik, akkor jelentkeznek a gyásznak a jelei, amiről megint csak a délelőtt folyamán volt szó. Nagyon fontos, hogy a kiskoráskorú már gondol a saját halálára is, de számára ennek a kérdésnek a megnyugtató magyarázata az, hogy azért meghalni az időskorú emberek szoktak. És ilyenkor elkezd azon filozofálni, ki az idős, a családban ki az idős. Tehát az idősek halnak, mert ha az idős a nagypapa meg a nagymama, akkor ők fognak meghalni. És ezt a képet színezheti az is, amikor mégis van egy olyan élménye, hogy meghal olyan ember is, aki nem idős. Tehát valójában ebben az időszakban már van reális gondolkodás a halálról. A serdülőkort már említettem, a serdülőkor a nagy alakítás időszaka, és igenis érett és felnőttes fogalma van a fiatalnak a halálról, de valójában a halál ténye elfogadott a számára, és az a fájdalom, az a fajta kérdés, hogy miért van az ember életének, ha ott a halál, ez a serdülőkorban gyakran megfogalmazódó örök kérdés és örök dilemma, hiszen számára az életre kell válaszolni, az élet nagy kérdésére kell a választ megtalálni. A fiatal felnőtt a halál kérdését, a halál képét befolyásolja az, hogy mit veszíthet el a halállal. Milyen veszteségei lehetnek? Ez összefügg azzal, hogy milyen társadalmi szerepei vannak, milyen az életmódja, milyen az élethitele, mit birtokol, mi az, amit elveszíthet. Az egészségkárosodás mértékével, hogy áll az életben. És természetesen ifjúkorban már újból a vallásos hitnek a szerepe megerősíti a fiatalokat a halál földolgozásával. Hiszen ez fontos, hogy serdülőkorban nehezebb kópinként felhasználja a vallásos hitet, mint ifjúkorban. Felnőttkorban valójában az életútfél krízis, ugye a 45-50-es évek emberek krízise eljuttat bennünket oda, hogy tudatosan szembefordulunk és szembenézünk azzal, hogy elmúlás. Felemeljük azokat a rítusokat, amit szüleink, nagyszüleink alkalmaztak, és érzékenyek vagyunk a saját biológiai változásainkra. Érzékenyek vagyunk a saját testi működéseink megváltozására, és tudjuk azt, hogy az a halál az elkerülhetetlen, hogy az a vég, az bennünket is utol fog élni, és ha tudatosan éljük az életünket, akkor a családban alkalmat nyitunk arra, hogy őszintén tudjunk erről beszélni. Nőknél talán ez egyszerű, hiszen a nőknél, a nagymamáknál régen ott volt a szekrénybe összehajtva a gyászruha, kivasalva, előkészítve. Ott volt az az abrosz, szintén kikeményítve, kivasalva, amit a ravatalozásnál használtak. Talán ott volt az a szentírási szakasz is, amit szeretett volna az illető, hogy a szertartását, a temetési szertartást végzők, amiről prédikáljon. Tehát, hogy a családban erre, ha tudatosan éljük az életünket, sor lehet keríteni, hogy ebben a korban beszéljük a halál valóságáról. Időskorra eljutva az ember gondol az öregedésre, de elsősorban az önellátás képességének elvesztése az, ami zavarja. Ugye igazából a lélek bölcsessége ekkor a test haszalódásába fordította rámosságot mutat, és azt mondják a kutatások, hogy az idős ember számára a meghalással kapcsolatos események sokkal riasztóbbak, mint maga a halál. A már megélt évek közelebb hozzák a végtudatát, nagyon sok esetben, ha valaki sokáig él, akkor magára marad, hiszen kortársai már meghalnak, és hát ebben az életkorban sokkal nehezebb új barátságot kötni, új ismerettséget kötni, és emiatt nagyon gyakran kialakul a depresszió, az izoláció és a magány, ami pedig közelebb viszi az időskorú embert az elmúláshoz. Volt ma szó a svájci származású és Amerikában élő Elizabeth Kübler-Rosszról, aki gyakorlatilag azt az utat térképezte föl, ami a rossz indulatú daganatos betegség közlésükről a haláláig vezető útnak az öt szakaszát mutatja be. Tehát nagyon fontos, hogy ez az öt szakasz a gyászállapotban nem alkalmazható, de igaz arra érhető munkára, amit az egyén, a páciens megél, onnantól kezdve, hogy közlik vele a rossz indulatú betegség tényét. Ugye az első ez az elutasítás. Komoly energiát tesz az egyén ilyenkor arra, hogy az igazságot elhárítsa. Ez a komoly lelki energia abban nyilvánul meg, hogy valami olyat kezd el csinálni, hogy például a munkájában adni sikerként jelent meg, de ez egyre több energiába kerül. A harag következik ezután, a harag, amelyen azt fogalmazza meg, hogy miért pont én. Én sem vagyok rosszabb, mint a szomszéd, a kollégáról nem is beszélve, miért pont én. Követelőzévé válik, bűnbakot keres, agresszív lehet, és ilyenkor nagyon nehéz a kapcsolata mind a családdal, mind a gondozó személyzettel. Ugyanakkor az is igaz, hogy ez az agresszió bűntudatba megy át, szorongást vált ki, szégyeli magát miatta, és az önbecsülés csökkenését okozza. Az alkudozás szakaza, az időnyelés, a testi képességek elvesztésétől való félelem mellett ott van az, hogy az életében van még olyan esemény, amit szeretne megélni. Szeretné megélni unokájának diplomaosztóját, vagy dédunokájának megszületését, és az alkudozás a sorssal, hát a bibliotulában ezért állíthatom, hogy Istennel történik. És sok esetben az alkudozás az alternatív kezelési módok megtalálását is jelenti, vagy az erre irányuló kísérletet is jelenti. A depresszió. Depressziós beteggel a legnehezebb a kommunikáció. Verbális szinten nem is tudjuk megoldani. Kifejezetten a nonverbális kommunikáció segít, amikor úgymond nem csinálok semmit, csak ülök bent a porteremben, és ülök a beteg ágya mellett. És csak ott vagyok, és meg fölidézem magamban azt a kérdést, hogy megfogalmazom magamban azt, hogy én hogy éreznék, ha ő lennék. Ez egy nagyon fontos kérdés mindannyiszor, amikor az empátiát az ember tudatosan akarja megélni. Én hogy éreznék, ha ő lennék. Nagyon fontos, hogy a depressziót úgy veszem észre, hogy az a beteg, aki addig fit volt, minden nap borotválkozott, sminkelt, az egyik pillanatban a másikra ezt hanyagolja. Nem törődik a testi megjelenésével, magányosságát panaszolja, fölmerül benne az öngyilkosság gondolata, és hát ami lényeges, hogy ebben a szakaszban már számára is tudott így, hogy nem lehetne túlzott gyógyulás eredményei a medicína mai álláspontja szerint. Ez nagyon fontos, hiszen a remény azt soha nem vehetjük el. És a medicina mai álláspontja szerint ott van hitünk szerint az is, hogy nem a medicinája az utolsó szó. A belegyúvás stádiuma. Ehhez hadd mondjuk el, talán egy időnk van arra, egy olyan friss szintom infarktusos betegnek a történetét, amit medicinális pszichológia órákon, annak idején én még állhattam az egészségügyi főiskolán. Volt egy idős nőbeteg, akinek szívizominfarktusa volt, extrém fájdalommal, hányigere, hányással lemondtak róla az orvosok, és családtagjai megjelentek és kérték azt, hogy hadd jöjjön el hozzám a parókusa, hadd tegye föl a betegeknek a kenetét. Ezt elmondták a betegnek, nagyon fontos, hogy ő ezt kérte, és meg is jelent a parókus. Megtörtént maga a szertartás, és akkoriban hallottuk azt, hogy Debrecenben van még egy lehetőség arra, hogy szívkatéterezéssel talán tudnak segíteni az állapotán. De akkor már abban az állapotban volt, hogy ha ő nem harcolt tovább, bizonyosan meghalt volna. Ezt mindenki érezte és és ott másrészt honnan lehet a kórházban, az intenzív osztályban tudni. Onnan, hogy minden orvosát, akkor is minden ápoló elmenekül az infóztat látszó eset mellől, hiszen senki nem akar a frusztráció élményével ott maradni, és senki nem akar azzal a tudattal bevonulni az orvosi szobába, hogy az én betegem volt. Szóval ilyenkor hirtelen nem lesz ember a hajlandó betegnek a hagyományos körülmények között. És gyakorlaton voltunk diplomás ápoló hallgatólányokkal, és akkor ránéztem a betegre, és azt mondtam, hogy megvolt a betegek kenete. Még egyetlen esélyt volt nyomomának. Megérkezik a mentő szirénázva, 30 perc alatt átviszik Debrecenbe. A szívkatéterezés hogy történik meg? Az arcán láttam azt a méretetlen fájdalmat, és azt, hogy na maga miatt, legyen még magának. Megcsináltak a szívkatéterezést, ez a beteg még ma is él, és én akkor tanultam meg, hogy mi ez a belenyomás, és mi az embernek a szabad akarata. Tulajdonképpen akkor jöttem rá, hogy Isten úgy teremtette az embert, hogy még meghalni sem hagyja a saját akarata nélkül. És az a döntés ennek az embernek, hogy még ezt megpróbálom, azt eredményezte, hogy ott nagyon sokan megtapasztaltuk azt, hogy ne a medicinálja a végső szó. Nem az atropiné, és nem a hibernálja a végső szó. Tehát a hitnek a szerepe a gyógyulásban. Bálint Mihály, Hárd István, Bagdi Emőke. Hát mondhatnám azokat a nagyokat, akik ugyanezt elmondták, amikor az ember élethelyzetben ezt megtapasztalja, rájön arra, hogy minden emberért végzett harcnak van értelme. Mert a végső szóval mindig ott van a remény. És hogy a belenyomás, az pedig az a kegyelmi és élettani állapot, amikor valaki úgy tud elmenni, hogy megcselekedte azt az életében, amit meg kellett. És feladatok nélkül boldogan megy át. És ilyen esetben pedig az a csoda, hogy valakinek az arcán ilyenkor a ragyogást látjuk, és ilyenkor azt tudjuk megélni, hogy milyen nagyszerű dolog ezzel a békességgel és ezzel a harmóniával átmenni. Ezek a szakaszok természetesen fölcserélődhetnek. Természetesen van olyan, hogy kimarad egyik másik. És természetesen az is előfordul, hogy a családtagok nem így élik meg, hanem szakaszokkal előtte vagy utána vannak a páciensek. A fogyasztástalanban az a legszörnyű, amikor a családtagok megnyugszanak, és már a temetésre készülnek, a kliens pedig még küzd az életéért. A kommunikáció a hajlokróval, mint ahogy mondtam, a normális kommunikációt emelnék ki. A megfelelő körülmények megteremtése, az intimitás. Maradjunk csöndben, békében. A diplomás ápoló szakon, meg korábban a szájegészség szakközékből is mindig azt mondtam, hogy abban a korteremben, ahol hajlokó ember van, ne csapkodj, ne ugrálj, hanem légy méltóságteljes, légy olyan, mint régen volt egy diakoniszai apáca, próbálj elképzelni a középkori korteremben. Nincs helye az aktivitásnak, a sürgésnek, a dominanciának, a cselekvő részvétnek van helye, és az aktív odafigyelésnek. Annak a feltételezés, hogy mit szeretne tudni a beteg, a fokozatos tájékoztatás és a többszöri ismétlés. A többszöri ismétlés egy kapcsolatot és egy csatornát erősít meg a hallgató beteg és a gondozója között. Ne keltsünk illúziót, de a reményt tartsuk meg. Ne hagyjuk magával a problémáival, nyitott kérdéseket használjunk, hasznos a visszakérdezés, az ismétlés, és itt mindig azt tudtam mondani, hogy Carl Rogersnek a non-direktivitás elve a legfontosabb, az empátia, a feltétel nélkül elfogadás, valamint az, hogy amit mondok, és amit a testbeszédet üzen, az egymással kongruens, egymással összhangban van. Kulturális sajátosság a hajlokó beteg ellátásában. Ezt a diát azért tettem be, mert itt vagyunk a görög-katolikus hitünk fájni fülésében. Ugye a nyugati kultúra versus a keleti kultúra. A nyugati kultúrában az autonómia, a keleti kultúrában a jótékonyság elve. A nyugati kultúrában a betegjogok tisztelete, a keletiben a paternalizmus és a hagyományok tisztelete. A nyugati kultúrában nézzük meg, hogy hova vezethet az individualizmus, a keleti kultúrában hiszünk a közösségi személyek erejében. A nyugati kultúrától tanultuk meg az önkéntességet, a keleti kultúra még mindig azt mondja, hogy a család és az önkéntesség együtt nagyon fontos. És a utolsó részben azt szeretném elmondani, hogy a Pécsi Főiskola 100 hallgatóját kérdeztem meg, 100 önként vállalkozó fiatal nappal is, 18 és 26 év között. Néhány fontos kérdéssel. Az átlag életkor, köszönöm szépen, 22 év volt, ami azért jelzi, hogy egy nappal is korosztály hallgató seregről volt szó. És hát a 61% nő hallgató, 39 férfi hallgató megint csak jelzi, hogy a mi főiskolánkban sem nagyon jó az imaragány. Borzasztó, de hát ez is így van. És akkor nézzük a fontosabb kérdéseket. A hallgatók és a halál gondolatát. 91%-a megkérdezett hallgatóknak nem szívesen beszél róla, 84%-uk már gondolt a saját halálára, 73%-nak rossz érzése van, hogy ez a tabu, a halál szóba kerül, mindenről beszélhetünk, csak a halál kérdéséről. A halálfélelemhez való viszony, 51% kifejezetten az elmúlástól félt, 26% a szeretek elvesztésétől, 9% a férfiaknak tehetetlenségtől, 8% a szenvedéstől, 6% a fájdalomtól. Hisznek a lélek létezésében. 92% fogadja a lélek létezését, 30%-a, 3%-a, bocsánat, elutasítja annak létezését, és szkeptikus, 5% mondta azt, hogy valójában nem nagyon tudja, hogy miben higgyen. Túlvilág létezésében 68% hisz, 9% gondolja úgy, hogy a halál mindennek a vége és nincs tovább, hogy azért itt a előző 50-ig megtette a haláig, bár ez a 9% nem annyira rossz szeretni, 23% még nem gondolkodott rajta, ami azt jelenti, hogy ez az elfolytás kategória. Kell az bátorság, hogy ezzel szembe tudjunk nézni. Halál közeli élmények ismerete és elfogadása. 94%-uk hallott róla. 4% azt mondja, hogy ez csupán a nekotikus ember képzelése. Így jut eszembe Kopmári professzor asszonynak az, hogy mondása, hogy a nyugatot a freudizmus tette tönkre a keletet meg a kommunizmus. Mindenesetre ez a 4% a freudi elemet jól megtanulta. 2% nem foglalkozik a témával. Természetesen én azt is a tagadás, elfolytás, elhárítás mechanizmusába sorolnám. Volt a halál közeli élménye. 4 hallgatónak volt a 100 közül. Természetesen ez anonim felmérés volt, és nem tudok ezután menni, de senkinek nem beszéltek róla, hiszen azt gondolják, hogy pszichopatának, őrültnek gondolják őket. Ezzel együtt nagyon mély élmény volt számukra. Ebből adódik, hogy 96%-nak nem volt ilyen élménye. Összegzésben elmondanám, hogy a vizsgált hallgatói nem szívesen beszélnek a halálról. A halál ebben a korcsoportban is tabu, gondolnak rá, és képzelik. A szenvedés, a magány, a kiszolgáltatottság, elfogadása ellenállásba ütközik. Elfogadják a lélek létezését többségben halhatatlanságát, és nagy része elfogadja a halál közeli élmény létezését is. Mindezokáltal azt mondhatjuk a mai nap, vagy ennek az előadásnak a zárásaként, hogy hospice szellemiség lényegét talán abban láthatjuk, hogy a hallgató bevonása egy elfogadó közösség életébe, egy olyan közösség, egy olyan biztonságos környezetnek a megteremtése a cél, amelyben a kliens megmaradt szellemi fizikai képességét föl tudja használni, ahol a család, a lelkipásztor bármikor vele lehet, amikor ő ezt igényli. És arra a kérdésre, egy nemzeti fölmérésben, hogy hogyan szeretné eltölteni az élete utolsó 6 hónapját, 3 korosztályt vizsgáltak, a fiatalok azt mondták, hogy együtt lennénk a szeretteinkkel. Nyilván kortárs-specifikus válasz. Középkorúak nem változtatunk az életünkön. Ez is kortárs-specifikus válasz, hiszen kenyen nyajadra könyvet megjelenleg. Idősek, ők már tudnak valamit, visszavonulnánk imádkozni, emlékezni. Ebbe belefér a fényképalbum, belefér a megjött élmények földolgozása, belefér a búcsú, a megbocsátás és a haragnak az előzése. Mert az elmúlás mindenképpen békességet teremt. A hosszú személyiség nagy alapjáról kitérni Fabiolára, Kübelhozra, Sziszeli Sandersre, Terézanyára, Paul Zenerre, kedves mai vendégeinkre kiegészíteni Megeris Katalin kolléganővel, hiszen ő is ezen a területen dolgozik, és Cicero gondolataival megköszönném mindazoknak a jelenlétét, aktív jelenlétét, akik itt voltak, itt voltatok velem, és azt mondom, amit Cicero is mondott, hogy legszebb emlék a szeretet, amelyet mások szívében hagyunk magunk után. Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen a 4. főiskolai potenciál.